Giorgia Meloni felvette a kesztyűt a radikális iszlámmal szemben. Az olasz miniszterelnök pártja, a Fratelli d'Italia a múlt szerdán törvényjavaslatot nyújtott be, amely az olyan ellentársadalmak kialakulását hivatott megakadályozni, amelyekben nem az olasz jogrendszer, hanem az iszlám törvény, a sharia érvényes. Kedves hallgatóink, külpolitikai félóránkban ma Olaszországról beszélgetünk, és nem csak az iszlámizmus ellen hirdetett harcról, hanem arról is, mi változott Meloni megválasztása óta, hogyan fejlődik a gazdaság, milyen kapcsolat épült az Egyesült Államokkal, és mit szeretne elérni az olasz miniszterelnök az Európai Unióban. Vendégünk a stúdióban Szomráki Béla, Olaszország szakértő, külpolitikai újságíró. Zenei szerkesztő kollégám Mári Szabó Eszter nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Posgai Nóra vagyok. Szomráki Béla, jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást az élő műsorba.
Örömmel jöttem, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat is.
Mielőtt belevágunk a közepébe, elmondom, hogy miből is áll ez az 5 pontból álló törvényjavaslat. Hát többek között megtiltja az arcot takaró iszlámista viseletet a nőknek, tehát a burkát, meg ezeket a csádort, ilyesmit. Szabályozza a mecsetek finanszírozását, betiltja a szüzességi bizonyítványokat, aminek a radikális muzulmán családok alávetik a házasulandó leányokat. Mennyire nagy a baj? Mennyire erős az iszlamizáció Itáliában? Mit lehet erről tudni, látni?
Történelmi folyamatok zajlanak le Olaszországban is, nem csak Franciaországban, vagy éppen Németországban, azzal a jelenséggel kapcsolatban, amit migrációnak nevezünk, ami nagyon sokrétű, időben elhúzódó, mindenhol más oka van. Az, hogy felvette a harcot, én ezt egy erős túlzásnak tartom, mert igazából csak egy szerény ellenállási kísérletről van szó a folyamatos erőteljes iszlám nyomulással szemben, akiknek természetesen, mármint a képviselőknek elemi érdekük, hogy ne csak, hogy terjesszék az iszlámot, mert ez vallási kötelességük és szívük joga, ezt nem tiltja senki Olaszországban sem, hiszen a vallásszabadság az egy alapvető szabadságvívmány minden kultúrát, vagy annak mondható európai országban, hanem ezeket a túlnövéseket kell próbálja meg keretek közé szorítani. Tehát nem is annyira harcról van szó, mint inkább egy arra való felhívásról, hogy tessék szíves lenni, úgy viselkedni, ahogy ezt Olaszországban az emberek szoktak, hiszen önök, de ezt ki is mondjam, Giorgia Meloni, többször elmondta interjúkban, mindenhol, ez nincs benne persze a törvényjavaslatban, de hadd idézem őt is, kérem szépen, azok, akik az iszlám valláshoz tartoznak, és idejöttek Olaszországba, úgymond szabad akaratukból jöttek ide, szabad akaratukból akarnak itt letelepedni, akkor viszont ami számít, qualche fa fede, mondja olaszul, ami számít, ami fontos, az a befogadó országnak a törvénye vagy törvényei, normái. Ezek nem szigorúak, de alapvetőek, és teszi hozzá, con le unghie, con i denti, foggal, körömmel meg is fogjuk védeni. És azt mondja, hogy nem szabad engedni azt, hogy olyan párhuzamos társadalmak épüljenek ki, amelyek melegágyai lehetnek mindenféle olyan új jelenségnek, amire leginkább azt lehet mondani, hogy a bűnözésnek a táptalaja.
Mennyi az aránya, mekkora az aránya a muzulmánoknak most Olaszországban? Franciaországban hivatalosan olyan 6% most, ennél valószínűleg többen vannak. Olaszországban talán kevesebb.
Hát a 6%-on is mosolyognom kell, mert igazából a migrációs hátterű embereknek a száma az inkább a 20%-ot közelíti meg Franciaországban is. Mindenféle tájszépészeti szájtépészetek vannak, hogy most akkor hogyan módosítsuk a statisztikákat. Lehet, ott egy nagyon komoly és fenyegető szavazóbázisa, lehetséges szavazóbázisa kezd kiépülni Franciaországban a muzulmánok részéről. Nem véletlen, hogy éppen 2015. január elején, amikor a Charlie Hebdo ellen történt az a valóban szörnyű támadás, aznap jelent meg, az véletlen volt aznap, de nem véletlen, hogy megjelentett egyáltalán, hogy megírta Houellebecq, egy jó francia író, a
Michel Houellebecq.
Behódolás. Ami megjövendőlte, és tökéletesen lehet látni, mi történik, és előre látja azt, amit nem olyan nehéz egyébként, ezt egy átlag ember is láthatja, hogy kicsit is figyel a politikára, vagy kicsit is figyel a tüntetésekre, a megmozdulásokra, a megnyilvánulásokra, hogy az iszlámnak a képviselői, azok előbb-utóbb egy elég komoly, ha nem is többséget, abszolút többséget, de egy nagyon komoly erő fognak képviselni, még szép lassan, apránként az európai demokráciát épp az európai demokrácia fegyverével fogják megverni az úgynevezett demokratikus választásokkal.
Na de most Olaszországban, tehát ott mi a helyzet, ott mekkora arányban vannak, vagy átmenetileg vannak és tovább mennek, vagy akik már ott olasz állampolgárságot kaptak, tehát hogy van ez?
Nem lehet pontos számokat tudni, az biztos, hogy Olaszországban a bevándorlás, az körülbelül mármint ez a fajta bevándorlás, vagyis délről, az afrikai kontinensről elsősorban, de másonnan is, de elsősorban az afrikai kontinensről, az már kb. 50 éve tart. Az olaszok azok nem fajgyűlölők, befogadóak, tisztelik például a tengertörvényét, mindenkit kihalásznak a vízből, aki úgy érzi, hogy itt most már ingyen meg fog halni, nem taxizásra gondolok, tehát amikor bizonyos ONG hajók vagy NGO hajók szállítanak 200-300 embert, majd átrakodnak egy másik hajóra, amelyik a tulajdonképpen a nyílt társadalomnak valamelyik lerakatának és azáltal finanszírozott hajó. Szóval befogadóak, és 50 év óta elfogadják azokat az embereket, akik egyrészt a maguk szükségletei miatt, másrészt az olasz mezőgazdaság és ipar szükségletei miatt is, végül is elsősorban Dél-Olaszországban, de aztán szép fokozatosan az egész országban kikötöttek, használják őket. Giorgia Meloninak ezzel kapcsolatban 2016-ban volt egy érdekes mondata. Én nem hiszem, azt mondta Charlie Hebdo-féle történet, meg a Bataclan, talán emlékeznek a hallgatók erre a szörnyű francia véres eseményre Párizsban, az a bizonyos éjszakai szórakozó hely.
Igen.
Nem mulató, szórakozó
nem.
Hely. Igen.
Koncert volt.
Igen, koncert. Azt mondta, hogy én nem állítom azt, hogy minden iszlamista terrorista, de azért azt figyeljük meg, hogy szinte minden terrorista az iszlám vallás követője. Nyilván vannak olyanok, teszi hozzá ő is, meg a pártársai is, akik nem hajszolnak olyan célokat, hogy erőszakot kövessenek el a többségi társadalom ellen. Nem tudjuk, hogy ezek többségben vannak, vagy kisebbségben, de az biztos, hogy ezek az erők jelen vannak, ezek ellen az erők ellen védekezni kell. Több szinten kellene védekezni, és ez a törvénytervezet, amit 6 napja vagy 7 napja benyújtottak, az ennek a különböző rétegeire mutat rá. Nem véletlen egyébként, hogy a olaszországi imámok azok tűzzel, vassal próbálnak védekezni, és fel vannak háborodva, hogy micsoda egy dolog ez, hogy ezeket a különböző fájtlakat akarják támadni, de hogy a hallgató azért értse is, hogy miről van szó, mert nem biztos, hogy mindenki járatos a különböző iszlamista női viseletekben. Hát van a csador, ami általában egy köpeny, ami az arcot szabadon hagyja. Ez sem nagyon tetszik a franciáknak, meg az olaszoknak, mert abból még nem lehet megállapítani egy ilyen dologból, hogy az illető férfi, nő, hogy néz ki, nem rejtegete valamit a köpönyeg alatt. De valójában itt a harc a burka ellen folyik, és ennek van egy könnyített formája is, amelyik csak az arcot takarja el, de a szemet, a szemvágást azt nyitva adja, és esetleg a hajnak egy részét, de ez egy fejet borító kendő. Nikám, az a neve, ha jól emlékszem.
Nikab.
Uh-huh. A nikab, és a burka, az az egész testet takarja, és ráadásul nem tudsz belenézni a résen keresztül az illető szemében, ami azért sok mindent rárulhatna, mert azt egy ilyen rácsos szövetszerűség fedi, a nő ezen keresztül valamennyire kilát, a nő vagy a terrorista, valamennyire kilát, de be nem látsz, nem tudod felfogni, tehát ez egy biztonsági kérdés is. imámoknak a szövetsége, azok kijelentett Olaszországhoz a törvénytervezet, az borzasztó, mert hiszen megfosztja a vallás identitásuk egy részéről, nem fosztja meg. A vallás identitásukat nyugodtan gyakorolják otthon, vagy gyakorolják...
Hát is úgy tudom, hogy számos muzulmán országban sem engedélyezett ez a ruha, például azt hiszem Egyiptomban talán.
De minden esetre a törvénytervezet arról beszél, hogy ezt a burkát, magyarul az egész testet, egész arcot és szemet is valamilyen módon eltakar, ezt köztereken, utcán, boltban, tehát olyan helyeken, ahol...
Iskolában, irodában.
Ezt nem lehet használni. Már ez sem nagyon tetszik, de ami valójában nem tetszik, ezeknek a imám szövetség, ezeknek a iszlamista szövetségeknek, az az elszámoltatás, a pénzügyeknek a tisztára, a napvilágra hozatala. Ezt nem szeretik, mert mindenféle titkos utakon érkeznek pénzek, megkorumpálják azokat, akik engedélyeket adhatnak ki, például egy mecset építésére. A törvény azt is előírja, hogy milyen módon kellene szabályozni azt, hogy milyen arányban lehet mecsetet építeni, hány fő után lehet üdvös, illő és igazságos egy mecsetet felhúzni, mint hogy más templomokat is lehet. Úgyhogy nem szeretnének Olaszországban az épített környezet annak a varázslatnak a része, amit Olaszországnak hívunk mi, annak a csodának, annak a fantasztikus, a táj és az épített környezet csodálatos egységének. De most abban bele nyomni 12 ilyen rakétakilövőt, ami kinéznek ezek a templomok, iszlám templomok, mecsetek, moszkéja. Hát ez nem valami. Úgyhogy ezt nem nagyon szeretnék az olaszok, ezt elutasítják, és a törvénytervezet is célba veszi ezt a dolgot. Úgyhogy most megy a vita az egészen, és természetesen a baloldal, amely nagyon rövid látó módon baloldal, hát mindig baloldalt mondunk, de hát igazából ez egy álbaloldal, valójában ezek ilyen internacionalista erők, nevezzük így, már baloldalnak, jobboldalnak sok értelme nincs, ezt jól tudjuk, vannak a internacionalisták, meg vannak a nacionalisták helyett nyugodtan használják, szuverének, vagy patrióták, szuverének, tehát aki fontosnak. Azon a támadásban rendülnek, mert miután kicsúszott aluluk a munkásosztály, amit üdvözíteniük kellett volna, bal oldalnak mindig vannak ilyen üdvözítői hajlamai. Sztálintól kezdve mindenki, csak nagyon gyilkos eszközökkel próbálták, ugye a kommunizmusban, utána most már finomabban.
Hát de azért az olaszoknál ez sokáig ment is, ez a kommunizmus, hát, szocializmus.
Hát hogy ne ment volna, mert... az történt, hogy a berlini fal, amíg a berlini fal állt, addig az amerikaiak azok nyomták rettenetesen a kereszténydemokráciát, a kereszténydemokrata pártot, illetve pártszövetséget, hogy valamilyen módon meg tudják állítani a szovjet befolyást, amelyek a guruló rubelek segítségével is, meg persze egyfajta történelmi örökség miatt is, Olaszországban a kommunista párt roppant erős volt, Európa legerősebb kommunista pártja volt, sokkal több embert számlált, és sokkal több szavazott, mint akár a szocialista országokban a kommunista pártok. 27-30-31%-ig emelkedtek föl. Amikor a fal összedőlt, akkor megszüntett a támogatás, és gyakorlatilag elkezdett összedőlni ez a fajta elképzelés, hogy mindenféleképpen fel kell tartani a Szovjetuniót, mert a Szovjetuniót már önmaga se tudta feltartani, vagy megtartani, összeomlott kvázi magától, nem egészen, de összeomlott.
Na most visszatérve az iszlámra, csak még egy mondat erejéig, hogy az olasz emberek részben már utalt rá, hogy tartanak ettől az iszlamizációtól, hogy megváltozik, nem is a terrorizmus, hanem hogy megváltozik teljesen a kultúra, táj, a kultúrtáj, az identitás, vagy ez most már nem érdekli őket, ahogy sok nyugat-európait sem talán
ebben
érdekel.
Nem vagyok biztos, hogy az olasz emberek ezt úgy nagyon ezzel foglalkoznának, és ők a probléma rövidebbik végét látják, nem a hosszú távot. Azt látják, hogy bizonyos helyeken, Milánóban, a Pályaudvar környékén, vagy akár Rómában, a Termininél, vagy a boltok előtt egyre nagyobb növekvő mennyiségben vannak afrikai, észak-afrikai, vagy keleti, közel-keleti koldusok, erőszakoskodók, egyre több az erőszak, egyre rosszabb a közbiztonság, annak ellenére óriási erőket mozgat meg az olasz csendőrség, amely a Honvédelmi Minisztérium alá tartozik, és a rendőrség, amely a belügyminisztérium. Ott több mint 500 000 ember próbál vigyázni a rendre, de ez egyre nehezebb. Az olaszok ezt látják, kellemetlennek érzik a rendetlenséget, a bűzt, a boltokban elszabaduló indulatokat, fenyegetve érzik a gyerekeiket bizonyos helyeken, nem az egész országban. azt nem biztos, hogy látják, azt a politikusoknak kell látni, és látják is már, csak mind a két oldalon másféleképpen. Ez komoly veszélyt jelent az olasz identitásra, az olasz kultúrára, a másik oldal meg azt látja, hogy ez egy lehetőség arra, hogy valamilyen módon szavazatokat szerezzenek, tehát beleállnak ebbe a dologba, nincs munkásosztály, akkor mindig fel akarunk szabadítani, üdvözíteni akarunk egy kisebbséget. Ezek most ugye a migránsok.
Beszéljünk még Giorgia Meloniról is, hiszen a felvezetőben is ígértem, hogy egy kicsit ránézünk arra, hogy mi változott az ő megválasztása óta. Most ne Ádámtól, Évától, mert nem lesz arra időnk, de hogy tulajdonképpen a gazdaságot, a geopolitikai helyzetét, a presztízsét Olaszországnak mennyire sikerült helyreállítani. Ugye nagyon magas államadósság van Olaszországban, de Meloni csökkenti, tehát hogy ilyenekben, hogy hogyan sikerült ezeket elérnie, vagy mit sikerült elérnie?
Meloni nagyon nehéz helyzetben van. Talán még nehezebb helyzetben, mint eddig az összes olasz miniszterelnök. 69 kormány volt, uralta az olasz politikai terepet az elmúlt 70-valány évben, amióta a köztársaságra adták le a voksukat az olaszok. 49. június 2-án. A 69 kormány fői az gyakran volt ugyanaz a személy, Andreotti például, Giulio Andreotti, az isteni Giulio, az 7-szer volt kormányfő. Volt olyan kormány, amelyik 11 napig élt, volt olyan, amelyik mondjuk közel 2 évig. De a kormányfők mindig nehéz helyzetben voltak, és egyre nehezebb helyzetben vannak, mert egyfelől, ahogy az én is említette, egyre jobban nő az adósság, tehát az adós rabszolgasság felé vezető utakat egyre inkább nyitják, feszegetik, követelik azok az erők, amelyek nagyon szeretnének egy abszolút világuralmi pozíciót betölteni. Nevezzük néven ez a globális pénzügyi hatalom. Hát mit szégyelni a megnevezésében. Ezek mindenféleképpen a uralmuk alá akarnak hajtani tulajdonképpen minden államot. Van egy nagy gazda állatuk, ez az Egyesült Államok, amelyik révén egy csomó dolgot sikerül nekik elérni. És azért mondom, hogy egyre nehezebb a helyzet, mert a második világháború után minden természetes volt, hogy az amerikaiak támaszpontokat építenek ki, van 120 támaszpont, ebből 110-et NATO támaszpontnak hívnak, de szeretném látni azt az embert, aki komolyan megkockáztatja azt, hogy a NATO az nem az Egyesült Államok haderejének különleges fegyverneme. Hát amerikai, mindenben amerikaiak döntenek, ők vezettek. A pénzt is ők nagyjából ők adták, a Trump még azt a stiklit is elköveti, hogy ugyan uralni akarja a NATO-t, de fizetni akarja a költségeket. Tehát ez a ügy, erre mondta valaki egyszer a magyar viccek főség, ögyes, nagyon ögyes, ő ezt csinálja, hogy az amerikaiak érdekeit nézi.
Na most Meloni, változtatott ahhoz képest, ami előtt? Azért előtte káosz volt most meg.
Meloni belpolitikában sok mindent elkezdett változtatni, akkor is rengeteg ellenlábasa van, főleg a rettenetesen megvertek azok, akik borzasztóan utálják, gyűlölik őt, mert ráadásul egy roppant tehetséges ember, fiatal, nő is, hát ez valami mindenféleképpen ellenmond az úgynevezett komcsikánonnak. Hát
meg keresztény is deklarálta.
Egy igazán jó politikus nő, csak akkor lehet jó politikus nő, ha komcsi. Hát ezt,
és ő ráadásul deklaráltan keresztény.
Hát ráadásul deklaráltan keresztény, ez a muzulmán erők előretörésével kapcsolatban is érdemes felidézni azt a beszédet, amit elmondott, és ebből egyfajta majdnem, hogy egy induló lett, ezt elmondta 2019-ben olaszul, aztán talán úgy emlékszem, hogy 2023-ban talán, igen, 2022 őszén, amitán megválasztották miniszterelnöknek, Madridban részt vett egy ilyen nemzetközi jobboldali találkozón, az Abascal vezette ezt, a Vox, a spanyol Vox, ahol azt mondta, hogy spanyolul, szép spanyolsággal, Giorgia vagyok, nő vagyok, anya vagyok, keresztény vagyok. Most ez egy elég erős hitvallás, és ez nagyon nem tetszett a szociknak, meg úgynevezett szociknak, úgynevezett semmi közük a társadalomhoz ezeknek a szocialista erőknek, ezek nagyjából a pénzhatalom kiszolgálói. Miért nagyon nehéz a helyzet? Most már végre szeretném elmondani. Nem az, mintha rosszul tette volna, hogy félbe szakított, szakítson továbbra is félbe. Igen. Hát azért nehéz a helyzete, mert Olaszország ez alatt az első 40 év alatt, mármint 1946-tól, 48-tól, egészen a 1960-ig, Hát elvesztette a szuverenitását a külpolitikában. Nem egy szuverén ország a külpolitika szempontjából. Tulajdonképpen az Egyesült Államoknak egy szatellitája, egy műhold. Ott repkedő, onnan kapja. Gondoljunk például arra, hogy a Conte kormány úgy döntött, hogy csatlakozik a kínaiak javaslatára a Sejem úthoz, az egy övezet egy úthoz. Megmondták neki, hogy Georgia kedves, akkor azon, de nem a Trump mondta még meg neki, a Bidenék. Hát a Biden is csak egy kirakat figura volt, Biden egy bábú volt, hát semmi köze nem volt a hatalomhoz, nyomorult szegény öreg ember. Hát ennyire megcsúfolni egy embert az emberségében, borzasztó, nézni szörnyű volt, nem kínos, borzasztó. Szóval a Biden-féle adminisztráció is arra kötelezteli, és akkor ő kilépett. Most nem újította meg, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy kilép. Tehát mindent megtesz, meg kell tennie, mert nagyon jól tudja, hogy három nagy elfogadott hitelminősítő van a világban. A Standard & Poor's, a Moody's, meg a harmadik, mindegy. Szóval van egy harmadik is.
Igen.
Na, hát ezek három perc alatt bedöntik Olaszországot, hogyha azt mondják,
akkor ez azt jelenti, hogy Meloninak ez a nagyon látványos baráti viszonya Donald Trumppal, és Donald Trumpnak is ez a baráti viszonya, meg tisztelete Melonival szemben, ez akkor nem is olyan pozitív dolog?
De ez egy nagyon pozitív dolog, és nagyon jó, hogy ez így van, mint hogy az is nagyon jó, hogy a Donald Trumppal nagyon jóban van Orbán Viktor és a magyar miniszterelnök. Ezzel nincs semmi baj. A Magyarországnak a helyzete viszont teljesen más. Magyarország geopolitikai, stratégiai szempontból nem olyan borzasztó fontos, mint Olaszország. Olaszország 2000 kilométeren keresztül benyúl a földközi tengerbe, hát ekkora repülőgép anyahajója az Egyesült Államoknak sincs, pedig van neki 6 flottája, 7-nek nevezik, de 6 van. De ekkora anyahajója nincsen, mint Olaszország. Elérik az északi sarkot, Grönlandot, elérik az egyenlítőt. Ez egy a világ egyik legfontosabb pontja a stratégiai szempontból. Ráadásul az Európai Unió alapító tagja, el van adósodva, tehát lehet nyomorgatni, lehet teregetni őt az örökös adósrabszolgaság felé. Trumpot is nyomja az úgynevezett, nem mondják ezt mély államnak, de a mély állam az maga a gazdaállam. Szerintem igazából a globális pénzügyi hatalom nyomja Trumpot, és hát nagyon kevés olyan politikus van ma a világban, aki valóban bizonyos értelme független lenne. Mondok egy szörnyűséget, ilyen ember Putyin, őt nem tudják megfogni, hát azért olyan most függetlenül a ukrajnai agressziótól, borzalomtól, kalantól, önvédelemtől, támadástól, mindenkinek gondolja, amit akar róla, őnek nem parancsol valójában senki kívülről. Lehet, hogy az oligarchiáival rendbe kell rakni a dolgot, van, akit megölhet, van. Borzasztó dolgok is működhetnek, de Trump sem teljesen önálló, neki is figyelni kell, és még jobban kell figyelni Giorgia Meloninak arra, hogy mit mond, mit dönt, hogy dönt, ezért mélységesen és valóban elkötelezett atlantista, nem tehet mást, baromira el van adós, bocsánat, rettenetesen el van adósodva. Olaszország bármikor államcsődöt lehet összehozni, 3 perc alatt mondom, jó, hát persze nem, a 3 perc az 3 hónap, de meg lehet csinálni, és ő nem szeretné ezt.
Csak nagyon röviden, Meloninak mi a célja az Európai Unióban? Sokáig őt nagyon, még a megválasztása előtt nagyon bírálták, utána is azt mondták, hogy na majd ez csak kérészéletű dolog lesz, és majd meglátjuk, amit meglátunk, és aztán azt láttuk, hogy azért mégiscsak elkormányozza Olaszországot.
Nézd, azoknak az úgynevezett nem létező erőknek, vagyis a globális pénzhatalomnak ugyanez volt a játéka Trumppal is, elmondatta ez a pénzhatalom minden egyes politikai képviselővel Nyugat-Európában, hogy a Trump az egy sárgahajú idióta bohóc, egy hülye, mit akar, különben is...
Be fog dőlni,
és Kamala Harris, az valóban. Ugyanezt eljátszották, és még mindig nem tértek magukhoz, még mindig azt hiszik, hogy egyszerűen elképesztő ez a fajta restség a gondolkodásban. A Melonival ugyanezt játszották el, félfasiszta, Európa legveszélyesebb nője, a Stern magazinban, meg a többi, a Spiegel, nem tudom hol, mindenütt egész oldalas vagy címoldalas fényképek voltak, Európa legveszélyesebb nője, fasiszta, félfasiszta, tönkre fogja tenni Európát, stb. Majd, amikor megválasztották, akkor kezdtek visszavonulót fújni, és abban reménykedtek, hogy igen, de hát azért mégiscsak ő Európai Unióban ő rendet akar tenni, mondták az olasz újságok, nem a nyugat-európaiak általában. Az biztos, hogy neki van egy ilyen célja, hogy visszaemelje Olaszországot Európa közepébe, hogy a macskaasztaltól visszaütesse a főasztalhoz Olaszországot, a másik kettő Franciaország és Németország mellé.
És sikerül?
Bár én a helyében inkább a macskaasztalhoz ütetném ezeket a teljesen alkalmatlan embereket, főleg ezeket a nőket, ezeket a totálisan kvóta nőknek elkönyvelhető Kaja Kallas, a főtárgyaló, aki kijelenti, hogy ő nem tárgyal háborúsban. A főtárgyaló nem tárgyal. Ez a Ursula von der Leyen, aki azt mondja, hogy harcban állunk. Te jó Isten, kivel állunk harcban? Kivel áll harcban az Európai Unió? Meg az összes többi. Hát most gondoljanak arra, hogy a francia külügyminiszter miatt megbukott volna, fél órát is volt életben. Elmondta, hogy Oroszországnak vége, a hadsereg bedőlt, a gazdaság kész, de nekünk készülni kell, mert Oroszország meg fog támadni.
Na hogy most Meloninak már fél percünk maradt csak, de Meloninak sikerül akkor visszaemelni Olaszországot?
Hát én nagyon remélem, hogy igen, de nagyon nehéz a... Nagyon be van szűkítve a játéktere, az biztos, hogy erre jó az ő barátsága, vagy jó, különleges kapcsolata a Trumppal, hogy érezzen maga mögött valami támogatást. Ettől persze még jobban utálják. Milyen hígfejűek a törpék, Svojtfeladi Endre? Hát ezek ilyen hígfejű törpék, Meloni messzebbre lát, ő nem egy politikai kékharisnya, egyszerű népeket képviselő, egy római negyed, szegény negyedben, egy római kőbányán nőtt fel, ő egy nagyon erős személyiség, amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni. Szerintem sikerülni fog neki.
Köszönöm szépen, Szomráki Béla, hogy itt volt és befáradt a stúdióba.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hát innen folytatjuk majd, mert van mit folytatni. Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetéseket hallották. Szomráki Béla, Olaszország szakértő, külpolitikai újságíró volt a vendégünk. A technikus Bolyás János, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.